Sziasztok, szervusztok! Sok szeretettel üdvözöllek benneteket a mai szerda esti alkalmunkon, és hát ma már teljesen online vagyunk, online gyülekezet vagyunk a mai napon, és hát mostantól kezdve tulajdonképpen a következő időszakban online gyülekezet vagyunk, úgyhogy így tudunk számolni ezzel, mind ma, mind vasárnap, úgyhogy hát ez az a fajta mód, ahogy most működni fogunk. Jó benneteket már látni, látom, hogy ott kukucskáltok be és néztek, úgyhogy hát bátorítsuk egymást, akár csak egy-egy szívecskével, amik röpködnek, vagy lájkkal, köszöntsük egymást, ahogy így együtt vagyunk ma este. És tényleg az a vágyam, meg az az imám, meg az az imánk, hogy így többekkel beszéltünk erről az időszakról, ami előttünk van, hogy Isten fordítsa mindezt a mi javunkra, hogy a mi gyökereink mélyebben meggyökerezzenek az Úr Jézus Krisztusban, és egyre inkább bátorodjunk ő által ebben az időszakban is. Úgyhogy hát mielőtt így belecsapnánk az igébe, meg imádkoznánk, lehet, hogy csak így néhány dolgot így megosztanék veletek erre az időszakra vonatkozóan, ami előttünk van. Hát így ezeken a szerdákon, a következő időszakban 18:30-kor, ahogy most kezdtünk, lehet, hogy egy-két perc csúszással kezdtem, elnézést, de 18:30-kor fogjuk kezdeni ezt az alkalmat, vagy tanítást, és utána azonban fogunk például ma is közösségben lenni, ma Jitsin leszünk közösségben, utána kicsivel később majd Zoomon leszünk közösségben, és a gyülekezetünk Facebook oldalára egy ilyen segédletet fogunk kitenni, hogyha nem tudod, hogy kapcsolódj a Zoomon keresztül, akkor nagyon könnyen megtanulhatod, de alapvetően majd a Zoomot fogjuk használni ebben a következő időszakban, ami előttünk van. És csak bátorítanak arra, és bátorítom a gyülekezetünket arra, hogy ebben az időszakban, ami itt van előttünk, ne csak hallgassuk meg a tanítást, úgymond, hanem legyünk közösségben. Legyünk közösségben. Este 8 után már úgysem nagyon lehet sem erre se kóricálni. Na jó, persze, hogyha a gyerekeket le kell fektetni, meg fürdetni, az más, de alapvetően egy nagyszerű lehetőség arra, hogy otthonról, online kapcsolódjunk, közösségbe legyünk, és minden alkalmunk után, mind a szerdai, mind a vasárnapi után lesznek Zoom alkalmak. Ma még Jitsi lesz, de szerintem már vasárnaptól Zoom alkalmak, és lesz egy fél óra, egy 45 perc, egy óra, ahogy majd meglátjuk, hogy mennyi időt fogunk rászállni, amennyit szeretnénk igazából. Közösségbe lehetünk, át tudjuk beszélni az üzenetet, ki mit kapott belőle, bizonyságot tudunk mondani, és egyszerűen csak kapcsolódni. Úgyhogy használjuk, éljünk ezzel a kapcsolódással, ezzel a közösséggel. Úgyhogy ezek minden szerdán vannak, itt 18:30-kor a tanítás után, aztán vasárnap úgy szintén, 16:30-kor kezdődik vasárnap az alkalmunk, tanítás lesz, és utána lesznek Zoom közösség, gyülekezeti közösségünk a Zoomon, és utána pedig Pastor Brian fog, már most pénteken fogja elkezdeni a bibliaiskolai óráját, aminek az lesz a neve, hogy gyógyuló, gyógyító kapcsolatok, és már jövő hét, már holnap fel fogunk tenni egy kis promóciós videót, amit Pastor Brian készített számunkra, úgyhogy Brian fog tanítani minden pénteken 6 órától, 18 órától, és úgy szintén utána is lesz lehetőség Zoomos közösségre. Úgyhogy ez három olyan alkalom a hét során, ahol bátorodhatunk és bátoríthatjuk egymást, mert közösségre is van lehetőségünk, és vezetőkkel beszélgetünk arról, hogy milyen más online közösségi formákat tudunk még így a hét során csinálni, és bátorítalak arra, hogy használd ezt az időt, lehetőséget arra, hogy valaki, aki hozzád közelebb van, páran összejöttök online, közösségbe vagytok, akár imádkoztok, akár bizonyságot osztotok meg, beszélgettek, vagy átbeszélitek, hogy ki mit kapott az üzenetekből, tehát hogy online keressük egymást, és úgy szintén alakuljanak ilyen kis sejtecskék, ilyen kis közösségek a következő, hát egy-másfél hónapban, amíg erre online gyülekezeti formára vagyunk kényszerítődve. Oké, úgyhogy, na hát most már látom, hogy egész sokan vagyunk együtt, úgyhogy gyertek, imádkozzunk, és utána folytatjuk így az Efézusi levélből, és nagyon-nagyon hálás vagyok így Istennek értetek a gyülekezetünkért. Látom Isten munkáját köztünk és bennünk. Látom a szíveteket, az éhségeteket, a szomjúságotokat. Nagyon sokszor nagyon megszégyenítő módon. Úgy érzem, hogy nagyon sokat tanulok rajtatok keresztül is. Nemrég tegnap is volt egy találkozóm, meg tegnap előtt is volt olyan találkozóm, ahol csak így úgy éreztem, hogy Isten annyi mindent tanít azon keresztül, amit az adott testvér vagy testvérek megosztottak. Úgyhogy ja, ez csak csodálatos. Úgyhogy Isten jó dolgokat tartogat számunkra, és azt gondolom, hogy a gyülekezetünket előre viszi, még ha most ez a pandémiás időszak egy picit olyan, mintha visszalépegetnénk, vagy hát nem igazán tudunk úgy előrelépni, de lehet, hogy tudunk előrelépni, csak nem úgy, ahogy gondoltuk, hanem más módon. Úgyhogy bízunk abba, hogy ez abszolút így Isten a javunkra fogja fordítani, mert ezt ígértem. Na hát, gyertek, imádkozunk együtt. Mennyei drága atyánk, nagyon-nagyon szépen köszönjük neked azt, hogy most is így együtt lehetünk egy ilyen módon, közösségben, az Úr Jézus Krisztus körül, a Szent Szellem körül, a Te igéd körül, és csak köszönjük azt, hogy Te annyira szeretsz bennünket, szereted a népedet. Köszönjük azt, hogy olyan sok mindent kívánsz adni nekünk, kívánsz megmutatni nekünk, kívánsz tanítani nekünk. Köszönjük azt, hogy minden egyes időszak hasznos. Hasznos, mert Te valamit akarsz nekünk tanítani. Köszönöm neked, Úr Jézus, a gyülekezetünket. Köszönöm azt, hogy ilyen csodálatos testvérek közé helyeztél engem, akik szeretnek téged és vágynak utánad. Köszönöm, hogy rajtuk keresztül engem is tanítasz. És mennyi atyám, kérem azt, hogy a Szent Szellemed most tanítson bennünket az igéden keresztül, és nyisd fel a mi szemeinket, ahogy halljuk a Te igédet, írd be a Te igédet a szívünkbe, és nyisd fel a mi szemeinket, hogy lássuk azt, amit emberi szív nem lát. Atyám, vezesd a tanítást, add nekünk azt, amire szükségünk van. Jézus fiad nevében. Amen. Amen. Na, hát Efézus 1, ugyet szeretnénk folytatni, és hogyha emlékeztek rá, múlt héten arról volt szó, hogy egy imádságról, amit Pál apostol imádkozott, és az efézusi gyülekezetért, és azt mondtuk, hogy ebben az imádságban, mint ahogy a többi imádságában is, amiben Pál apostol imádkozik Efézus 3-ban, a Filippi levél első fejezetében, Kolossé 1-ben, ezekben az imádságokban valójában nem azért imádkozik, hogy a hívőknek a körülménye megváltozzon. Nem az az imádsága, hogy kevésbé legyenek üldözve, vagy jobb életkörülmények legyen, vagy több pénzük legyen, vagy nyugodtabb életük, vagy kényelmesebb életük, vagy legyen csak egy napsütéses, nagyszerű, nyugodt idejük, hanem azért imádkozik, hogy bármiben vannak is, bármilyen helyzetben, szituációban, körülmények között tudjanak túllátni azon, és tudják látni azt, hogy Isten sokkal nagyobb a helyzetüknél, és hogy kicsodák ők Krisztusba, és hogy mi mindent adott nekik Isten, és tudjanak túllátni a láthatókon. És azt mondja a 17. versben, Efézus 1.17, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kijelentés szellemét, hogy őt megismerjétek. Hogy Isten adjon a Szent Szellem által bölcsességet és kijelentést, hogy az efézusi hívők megismerjék őt, és utána azt mondja, hogy és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok, és itt három dologról beszél, hogy a Szent Szellem világosítsa meg a szívünknek a szemeit, hogy lássunk. És múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen az egész Ószövetségben és az Új Szövetségben azt látjuk, hogy Istennek a népe és Istennek az emberei arra vannak hívva, hogy lássanak valami többet, mint a körülmények. Emlékeztek, hogy Ábrahám, aki ott élt a kananeus népek közt, sátorokban élt, de látott valami többet, és a szívének a szemei megnyilatkoztak, és látta az irányát, látta a célját, és így mehetett tovább. Azt is láttuk, hogy Mózes, aki ott volt a pusztában, és aztán ott volt Izrael népét vezette, akik lázadoztak, Zsidók 11 azt mondja, hogy Mózes erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Hogy látta a láthatatlant. Ott volt, mindenki körbenézett, és mindenki látta a pusztát, látta a köveket, látta azokat, amit mindenki látott, és ott volt Mózes, és ő látott valami többet, és tudjuk azt, hogy közösségben volt Istennel, ott volt a Szent Sátorban, a találkozás sátrában, és látott valami többet, és ezért ki tudott tartani. És ugyanezt látjuk Józsuénél és Kálebnél, hogy hit volt bennük, és a hitnek a szemeivel láttak valami többet. És hogy ez az elhívásunk, és ez az imádság az Új Szövetségben is, nem csak az Új Szövetségben ez Isten vágya, hogy túllássunk a politikán, túllássunk a gazdaságon, túllássunk a pandémián, túllássunk az egyéni nehézségen, vagy próbatételken, vagy bármilyen helyzetben is vagyunk, és hogy megnyilatkozzanak a szívünknek a szemei, és hogy izgatottak legyünk mind a felől, amit Isten adott nekünk, aki Isten maga, és hogy járjunk ilyen nyitott szemekkel. És ezt látjuk végig az egész Ószövetségben. Látjuk a prófétákat, így van Ézsaiás próféta, aki imádkozott Ézsaiás 6-ban, és látott egy látomást, látta az Urat magasan felemelve, és a palástja betöltötte a templomot, és hogy látta ezt a látomást, valójában ez segítette őt az egész szolgálatába, hogy túllásson a láthatókon. És ez igaz Jeremiás és Dániellel kapcsolatosan is. Úgyhogy múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy mennyire fontos, hogy lássuk, hogy milyen reménységre hívott el bennünket az Úr. A reménységet, amire elhívott minket. A reménységünket, és vasárnap is volt erről szó, hogy mennyire fontos, hogy lássuk a reménységet, amire elhívott. És most szeretnék tovább menni, és erről beszélni, hogy tovább folytatja 18. versben, hogy is világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el, és milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek közt. Hallod ezt? Milyen gazdag az ő, Isten örökségének a dicsősége a szentek közt, és hogy lássuk meg ezt. Isten, milyen gazdag Isten örökségének a dicsősége a szentek között. Hogy lássuk Isten örökségét, lássuk az örökséget, amink van, az örökségünket. És tudtad, hogy van örökséged? Minden egyes gyermekének, Istennek, Róma 8 azt mondja, hogy mivel gyermekek, ezért örökösök, örökösei az Istennek, és örököstársai a Krisztusnak. Van egy örökségünk, egy gazdag örökségünk. Így van, vannak olyan emberek, akik nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gazdagok. És olvastam, és lehet, hogy te is hallottál olyan emberről, aki hihetetlenül gazdag, de mégis az utcán él, és koldul. Valamilyen okból kifolyólag egyszerűen csak nem használja, nem él abból a gazdagságból, vagy azzal a gazdagsággal. Egy olyan királyfi, aki koldus. És mi is királyfiak vagyunk, és királylányok vagyunk, királyok vagyunk, a királynak a fiai vagyunk, és mégis élhetünk úgy, hogy mint egy koldusok. Egyszerűen csak hústest szerint élve, vagy a láthatókra nézve, és mikor a láthatókra nézünk, akkor leszűkül az életünk, és csak azunk van, ami láthatólag van. És ezért imádkozik a Pál apostol, és ezért imádkozik a Szent Szellem, és ez a Szent Szellemnek a szolgálata, hogy a Szent Szellem megvilágosítja a mi szívünknek a szemeit, hogy lássuk a mi gazdagságunkat, lássuk meg, hogy milyen gazdag a mi örökségünk, milyen gazdag Istennek az öröksége, mennyire gazdagok vagyunk. És csak szeretnék egy kicsit erről az örökségről beszélni, hogy mi mindenünk van, és tudod, az örökség, a hívőnek a legfőbb öröksége, vagy igazából az örökségének a lényege az öröksége Isten. Isten a mi örökségünk. Isten maga a mi örökségünk. Ő maga. A léviták az Ószövetségben egy olyan törzs volt, akik nem kaptak földet, mint örökséget. Hanem Isten azt mondta nekik, hogy nektek én leszek az örökségetek. Én magam leszek az örökségetek. És mi ugyanilyenek vagyunk, papok vagyunk. Nekünk Isten, a mindenható, végtelen, teremtő Isten, ő a mi örökségünk most, és örökkön örökké, ő a miénk, örökkön örökké. És 16. Zsoltárban azt mondja Dávid az 5. versben, hogy az Úr az én osztályrészem és poharam. Te tartod kezedben a sorsomat. Tehát, hogy az Úr az én osztályrészem. Az Úr az én poharam. Az Úr az én örökségem igazából. És az én sorsom, és csak figyelj rá, az én sorsom, az biztos kezekben van. Tudod, az én sorsom az nem a vak szerencsének a kezébe van. Az én sorsom az nem így nálamnál nagyobb, de ismeretlen erőknek a kezében van. Tudod, az én sorsom nem politika kezében van, vagy nagy és hatalmas embereknek a kezében van, vagy a főnököm kezében van, vagy a házastársamnak a kezében van, hanem az én sorsom a te sorsod, a sorsunk. Istennek a kezébe van. Ő a mi osztályrészünk, és ő a mi poharunk. Ő tartja kezében a mi sorsunkat. Kolossé 1.27 azt mondja, hogy csak figyelj erre, akiknek Isten tudtul akarta adni hogy milyen nagy a pogányok között e titok dicsőségének gazdagsága, hogy bennetek van Krisztus, a dicsőség reménysége. Hogy ez az örökségünk, ez a titok, ami örök időknek előttől fogva el volt rejtve, az örökkévalóság múlttól fogva, az örökkévaló múlttól fogva el volt rejtve ez a titok, ez nem volt kinyilatkoztatva az Ószövetségben, hanem ez ki lett most nyilatkoztatva az apostoloknak és az újszövetségi profétáknak, az, hogy Krisztus köztünk van, Krisztus bennünk van, és ez a dicsőségnek a reménysége. Krisztus bennünk. Krisztus bennünk. Ez az örökségünk. Krisztus bennünk van. Krisztus köztünk van, mint gyülekezet, mint közösség, mint testvérek, de úgy szintén bennünk van. Gondolj bele, mekkora dolog ez, hogy nem kell, hogy az életet saját erőből éljem. Nem kell, hogy az életet a saját erőforrásaimból éljem. Nem kell, hogy a saját ügyességben, okosságból, raffináltságból, erőből éljem. Isten nem ebben gyönyörködik, hanem Krisztus bennem van. Ó Isten, nyisd meg a mi szemeinket, nyisd meg a mi szemeinket, hogy láthassuk ezt, megérhessük ezt a kijelentett titkot, hogy mit jelent az, hogy Krisztus bennünk él. És hogy most élhetjük az életet úgy, hogy nem én, hanem Krisztus, aki bennem él. Krisztus, aki bennem él. Hogy rá hagyatkozhatunk, rá támaszkodhatunk, hogy Krisztusnak a tudatában lehetünk, hogy bárhova megyünk, bármit csinálunk, bárkivel beszélünk, bárkivel találkozunk, bármilyen akadályok, vagy megugrandó dolgok, vagy kihívások vannak is előttünk, Krisztus bennünk van. És ez az az életmód, ez az a rátámaszkodás, hogy ő nem csak, hogy bennünk van, hanem bennünk kívánja élni az ő életét. És ez a fajta ráhagyatkozás. Ó, de vágyok ezt megérteni, növekedni, tanulni, gyakorolni. Ez az örökségem, Krisztus bennem van, ez az örökséged. Emlékszem rá, amikor egy időben jártam úszni, hát nem sokáig, na jó, olyan pár hónapig, két hónapig, lehet, hogy három, nem tudom, Szegeden Örhelyi Zsoltival jártunk úszni, a Szuébe, Szegedi úszó egyletbe, akkor a reggel mentünk úszni, hát én nem voltam egy nagy úszó soha, de ekkor megtanultam, hogy lehet, hát úsztunk egy fél órát, azt hiszem, ha jól emlékszem, egy 1000 métert úsztam, és ez számomra egy akkora dolog volt, mert azelőtt egy hosszat is alig bírtam leúszni. És azért alig bírtam leúszni egy hosszat, mert annyira görcsösen úsztam, annyira erőlködve úsztam, annyira befeszülve, megfeszülve úsztam, hogy majd megfulladtam, mire elértem a túlsó partig, az egy hosszat, ahogy leúsztam. És aztán, ahogy úsztunk, a Zsolti tudod, tanított, hogy hé, csak lazán, tudod, nem kell görcsölni, tudod, csak engedd el magad, tudod, a víz megtart, és csak tudod, elkezdtem úszni, és azt láttam, hogy hé, ez megy ez nekem, lazán, 1 kilométert le tudok úszni, lazán. Néha begörcsöltem, mikor úsztam, és aztán láttam, hogy mellettem úszik valaki, és ott előz be engem, és tudod, csapkod, és megy, és akkor tudod, elkezdtem én is egy kicsit jobban úszni, és elkezdtem begörcsölni, és elkezdtem elfáradni. Hé, csak lazán, csak lazán. Csak ne legyek tudatába annak, hogy ki hogyan úszik, ki hogyan fut, ki mit csinál, az akadályok, a kihívások, a különböző hangok, tudod, amire oda fókuszáltok, hanem csak fókuszáljak arra, hogy Krisztus itt van, Krisztus bennem van, Krisztus bőséges gondoskodást adott az egész életemre, minden kihívás, amivel találkozok, minden probléma, amivel találkozok, Isten gondoskodott arról a Krisztus által, és ő bennem van, és nem kell, hogy a problémára nézzek. És persze most tanítok erről, de csak tudod, ki akarom fejezni azt, hogy fú, de vágyok, hogy ezt tanuljam, mert egyáltalán nem vagyok olyan jó benne, mint szeretnék lenni. Egyáltalán nem. Mind ugyanolyanok vagyunk. Mind csak vágyunk arra, hogy Isten tanítson minket. Egy olyan életre, ami sokkal nagyobb nálunk. Hogy Krisztus bennünk, vagy Krisztus központú életre. Ahol bőséges gondoskodása van mindenre, és mi bízunk benne. És én erre vágyok. Erre vágyok. Igen. Krisztus bennünk van. És tudod, amikor Péter kilépett a hajóból, és elkezdett az Úrhoz menni, hogy az Úr hívta, és a vizen járt. Így van, és hogy Péter ment a vizen, és jött a hullám, és Péter a hullámra nézett, és elkezdett süllyedni. Hogy igen, amikor a hullámra nézek, amikor dolgokra, elvégzendő dolgokra, tudod, ott van a nyomás kényszer, mi mindent kell megcsinálni, a határidők, mi mindent kell elvégezni, annak a kényszere, vagy nyomása, a mindennapi felelősségek kényszere és nyomása, hogy ott van, olyan könnyen erre néz az ember reggel fel kell, és erre néz, napközben erre néz, és azt látja, hogy erőtlen az életem. Azt látom, hogy erőtlen az életem. Közben Krisztus bennem van. Krisztus bennem vágyja élni a feltámadási életet. És nekem nem a problémákkal, vagy a hullámokkal, vagy a hegyekkel, vagy a kihívásokkal, vagy más emberekkel kell közösségben lennem, úgymond, más emberek dolgaival, hanem a Krisztusra tekinteni, Krisztus tudatosságban lenni. Tanulni, hogy mint az úszásnál, hogy hogyan ne görcsöljek be, hogyan ne saját erőből próbáljam végezni a dolgokat, hogyan próbáljam csak elengedni magam, és bízni ő benne, és közösségben lenni ő vele, és ő rajtam keresztül megnyilvánul, éli az életét. Ja, úgyhogy ez a micsoda örökségünk van, micsoda örökség ez számunkra. És aztán még csak hagy mondjak néhányat, ahogy így még egy picit ezen gondolkodunk, mert az az imádság, hogy meglássuk, hogy megtudjuk, hogy milyen gazdag az örökségének a dicsősége a szentek közt. Így milyen örökségünk van, tudod, nincsen károsztatás, Róma 8:1. Ez a vélem megváltott hívőnek az öröksége. Nincsen károsztatás a Krisztusban. Halleluja, micsoda örökség ez. Tudod, ezt lehet kürtölni a hegyeken, hirdetni, elvégeztetett, egyszer s mindenkorra, nincsen károsztatás. És ez a mi örökségünk. Minden reggel, minden délben, minden este, minden pillanatban, állandóan ez, hogy nincsen károsztatás a Krisztusban. Igen, ez annyira fontos, mert az ördög a vádaskodást annyira használja. Ő az atyafiaknak a vádlója, a testvéreknek a vádlója, Jelenések, azt hiszem 12-ben, éjjel és nappal vádolja az atyafiakat, és mikor bejön a vádlás, bejön a károsztatás, akkor az életünk így összemegy, és elkezd a lelkünk így összemenni. Ott van a szégyen, ott van a méltatlanság, ott van a félelem, a félelem, a félelem. Tudod, ez a szó, hogy félelem. A magyarban benne van, hogy fél. Így van, fél. Már úgy, mint nem egész, hanem fél. Tudod, amikor érzem, hogy hiányos vagyok, mert csak fél vagyok, akkor érzem, hogy nem vagyok elég az előttem álló kihívásokhoz, az élet problémáihoz, nem vagyok elégséges, és ott van a félelem, mert csak fél vagyok. De mikor abban van meggyökerezve a lelkem, hogy nincsen károsztatás számomra, akkor tudom, hogy nem fél vagyok. Mert a Krisztusban vagyok, és a Krisztus bennem van. És nem félek, hanem bátor vagyok. Például ezek könyvében az igaz bátor, mint az oroszlán. Az igaz bátor. Hogy nincsen károsztatás a Krisztusban, ez a mi örökségünk. Aztán megigazultság. Ez a mi örökségünk. És most nem kell ezeket tanítani róla, mert nyilván annyi írásrész szól a megigazultságról, de az, hogy Isten, a legfelsőbb bíróság, Isten, a legfelsőbb bíró igaznak nyilvánít ki bennünket. Igaznak, azt mondja, hogy igaz vagy, teljesen igaz vagy, annyira igaz vagy, mint Jézus Krisztus. Ézsaiás könyvében azt mondja, hogy a megigazultság köntösét vesszük fel, vagy adja ránk. És ott van a megigazultságnak a köntöse. A szellemi háborúban ott van a megigazultságnak a mellvértje. És akkor felöltjük, és csak megalapozzuk a gondolkodásunkat, a szívünket, a lényünket, abból, hogy igaz ember vagyok. Akkor az örökségemben járok, és be tudom költeni az elhívásomat. Azért, mert az igaz bátor mint az oroszlán. Aztán meg vagyok váltva, így van, a megváltás az örökségem, és a megváltásnak az öröme. Tegnap beszélgettem egy testvérrel, 4,5 órát beszélgettünk, egy ámulatos beszélgetés volt. Ámulatos beszélgetés, és csak így beszélgettünk különböző dolgokról, és aztán valahogy így mondta a testvér, hogy de tudod mit, az is rendben van, valamiről volt, hogy aztán tudod, meghalunk, vagy valami, az is rendben van, mert üdvösségünk van. És igen, tudod, ez az üdvösségnek az öröme. Amikor azt mondom, hogy tudod mit, legyőzhetetlen vagyok, verhetetlen vagyok, egyszerűen ott van az üdvösségem. És annyira fontos ezt egy megfelelő perspektívából látni az életemet, hogy bármi is van, végső soron nem fogok tudni veszíteni, mert meg vagyok váltva, és ez az én örökségem. Meg vagyok békélve Istennel. Békességem van az Isten, és ez annyira fontos, hogy át lett állítva a státuszom. Így van, a státuszom. Ellenség voltam, és most meg vagyok békélve. Szövetséges vagyok. Meg vagyok békélve a mindenható Istennel. Jézus Krisztus vére által. Megvannak a bűneim, bocsátva, mindegyik meg van bocsátva. Wow! Meg vagyok szentelve. Oké, Istennek a fia, gyermeke vagyok, a fiúság, el vagyok fogadva. Annyira csodálatos, ezek a mi örökségeink. Tudod, erre vagyunk ki, hogy megnyíljon a szemünk erre, hogy lássuk ezt, hogy felépüljünk ebben. Róma 8-ban, 14-től a 17. versig, azt mondja, hogy Róma 8:14-től, mert akiket az Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Oké, ez is a mi örökségünk, Isten fiainak az örökség, hogy Istennek a szelleme vezérel bennünket. És ez nem csak azt jelenti, hogy vezet minket az életünkben, hanem több, mint vezet, vezérel bennünket, vezéreli a gondolkodásmódunkat, vezeti az életünket egy szellemi életben, egy szellemi járásban, egy szellemi valóságban, ami messze több a láthatónál. Isten szelleme vezérel, ezek Isten fiai, mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek. Oké, tehát nem a szolgaság szellemét, hogy féljünk, nem a félelemnek a szellemét, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által azt kiáltjuk, Abba, Atya. Oké, úgyhogy van egy ilyen bensőséges közösség, kapcsolat, és tudod, hagyj álljak még itt egy pillanatra, hogy ez is a mi örökségünk. Egy bensőséges, közvetlen kapcsolat Istennel. Hogy nem úgy, mint bármely vallás, ahol vannak valamilyen fajta istentiszteletek, és valamilyen módon azt mondjuk, amit hallani szeretne az istenség, vagy amit mondani kell ahhoz, hogy el legyünk fogadva. Hanem van egy bensőséges szívtől szívig való kapcsolat. Ez szerint az, hogy Abba, Atya. Így van arámiul, Abba. Így hívták a legkisebb gyerekek, amikor először ki tudták mondani az apukájuknak a nevét, akkor azt mondták, hogy Abba, Abba, Abba. És Magyarországon is így van. Így van a kisgyerek, ez Abba, 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 Abba. Így van? Abba, Atya. Van egy bensőséges, szívtől szívig való kapcsolat, és ez az örökségünk. Ez az, ami megelégít. Ez az, ami az ürességünket elveszi. Ez az, ami betölt, ez az, ami lényeget és értelmet ad a mindennapoknak. Néha, álljunk meg egy pillanatra, néha annyira futunk, annyira szaladunk, én magam is. Tudod, emlékeztetnem kell magam újból meg újból, hogy Isten itt van. Nem kell szaladni, nem az a lényeg, hogy pipa, 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 megvolt minden, hanem Isten jelen van, itt van velünk, Abba, Atya. Az egyik kihívás számunkra ebbe a pandémiába az, hogy annyira lineárisan gondolkodunk, legalábbis legtöbben, persze vannak művészek köztünk, akik úgy nem túl céltudatosak lehet, de úgy tervezünk, és lineárisan gondolkodunk, és megvannak az elképzeléseink, és itt vagyunk ebbe a pandémiába, és azt mondjuk, hogy fú, nem nagyon látok messzire. Igen. És mi van, ha Isten tanítani akar bennünket? Mi van, biztos, de mi van, ha tanítani akar arra, hogy napról napra, hogy csak élvezd ezt a mai napot. Hogy ez az a nap, amit az Úr szerzett. Örvenjünk és vigadjunk ebbe. Hogy csak legyél hálás ma, csak adj hálákat, köszönetet, legyen egy könnyed szíved, légy építő, bátorító, szerető, és csak élvezd ezt a mai napot. Nem ez Jézusnak az üzenete? Hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, a holnap majd aggodalmaskodik a dolgai felől. Minden napnak megvan a maga baj, csak élvezzük ezt a napot. Tudod, ebben a pandémiában Isten tanítgat bennünket, hogy hogyan járjunk hitben, anélkül, hogy messzire látnánk, és csak élvezzük ő vele. Abba, Atya, ezt a napot, és holnap majd a holnapot, majd azt a napot, mindig csak az adott napot. Úgyhogy azt mondja, hogy Abba, Atya, ezt kiáltjuk. Maga a 16.8.16, maga a szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez a Szent Szellemnek a bizonyságtétele a szellemünkkel együtt, ez a belső bizonyságtétel, hogy Isten gyermeke vagyok. És ez a legálmulatosabb dolog, hogy bizonyságot tesz. És lehet, hogy tudod, annyira benne tudunk lenni egy programba, benne tudunk lenni, tudod, egy programba, amiben megyünk, és Isten kopogtat. És azt mondja, hogy szeretnék csak így bizonyságot tenni a te szellemed, de együtt, hogy te az én gyermekem vagy. Tudod, engedjük ebbe az időszakban, ebben a helyzetben, ismerjük fel, hogy Isten közel jött hozzánk, és ismerjük fel azt, hogy Isten közel akar hozzánk lenni. Isten közel akar hozzánk lenni. Oké, úgyhogy 17. vers, és lassan befejezzük, ha pedig gyermekek vagyunk, örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha valóban vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Úgyhogy örökösök vagyunk, gyermekek, akkor örökösök, örökösei Istennek, örökös társai a Krisztusnak. Úgyhogy hagyj fejezem be csak egy-két dologgal ennek kapcsán, hogy mi mindennek vagyunk még az örökösei, nyilván az üdvösségnek, a fiúságnak, amit mondtunk, a bűnbocsánatnak, hogy nincsen károsztatás, ez a mi örökségünk, hogy meg vagyunk békülve, vagy meg vagyunk igazulva, ezek a mi örökségeink, hogy az ő gyermekei vagyunk, és azt mondhatjuk, hogy abba, Atya, egy bensőséges közösség a mindenható Istennel, ez a mi örökségünk. Aztán gondolj bele, hogy a szeretet, feltétel nélkül szeretet. Isten gyermekének ez az öröksége. Róma 8, 37, 38, 39, így van, hogy meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem választhat el bennünket az Istennek a szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Hogy nem lehet elválasztani Istennek a szerelmét. Ez a mi örökségünk. Bármilyen helyzetben vagy is, bármilyen állapotban, bármennyire is lehet, hogy most azt mondod, hogy nem szereted magad, de Isten szeretetétől a Krisztusban semmi nem választ el téged és engem, és ezt élvezhetjük minden pillanatban. És tudod, az örökség arra van, hogy éljünk vele, hogy használjuk, hogy ne koldusként éljünk, miközben királyfiak vagyunk, királyok vagyunk, hogy ne szegényként, mikor meglettünk gazdagítva, hanem hogy éljünk ezzel, és hogy nyíljanak meg a szemünk, hogy lássuk a mi örökségeinket. Aztán mit szólsz ez az örökséghez, ami megvan nekünk? Békesség. Békesség. Tudod, ez Isten gyermekének az öröksége. Hogy a békesség mindig ott van. Járunk, elünk, és persze van, hogy békétlenek vagyunk, van, hogy zúgolódunk, van, hogy üresek vagyunk, van, hogy tudod, méltatlankodunk. Egy nagy csomó lelki állapotban lehetünk, de a békesség, ami jogos örökségünk, melyet kaptuk. És mindig ennyire vagyunk a békesség. Tudod, csak ennyire vagyunk, annyira közel van hozzánk, mert ez a miénk. Tudod, Jézus azt mondta János 14:27-ben, békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Hogy békességet hagyok nektek. Az Úrnak a békességét. A békességét adta nekünk. És nem úgy, hogy a világ adja. Miért? Hogy adja a világ a békességet? Úgy adja a világ a békességet, hogy adja a békességet egészen addig. Egészen addig, míg ott nincs egy kellemetlen körülmény. Ott nincs egy olyan fajta kihívás, egy olyan fajta probléma, egy olyan fajta változó az életben. Körülmény függő a békesség. És hopp, eltűnt a békesség. Hopp, eltűnt. De Jézus nem úgy adja az ő békességét, hogy körülmény függő. Hanem ez a miénk. Körülményektől függetlenül. És mindig élhetünk vele. Kolossé 3. Van. A Krisztusnak a békessége uralkodjék a ti szívetekben. Uralkodjék. Ez uralkodhat a mi szívünkben. Wow! Micsoda gazdagságunk van. Minden pillanatban ott van a békesség. Közel hozzánk a miénk, a tied, az enyém. Aztán ott van az öröm. Fejezzük be ezzel. Jó, ez az utolsó, amire gondoltam. Az öröm. Az öröm Isten gyermekének az öröksége. Különben miért mondta volna az Pál apostol Filippi 4:4-ben, hogy mindenkor örüljetek, ismét mondom, örüljetek az Úrban, hogyha ez nem a mi, ami örökségünk, ha ez távol lenne tőlünk, elérhetetlen lenne számunkra, ha az öröm csak bizonyos időszakokban, bizonyos körülmények adtán, bizonyos helyzetek összeállása attán kaphatnánk meg az örömöt, akkor miért mondaná, miért lenne parancs az, hogy mindenkor örüljünk? Azért parancs, mert ez a mi örökségünk. Mert mindenkor örülhetünk az Úrban, mert ez Isten gyermekének az öröksége. Ó, hogy nyíljon meg a szemünk, hogy nyíljon meg a szemem, hogy nyíljon meg a szemed, hogy meglássuk, hogy mennyire is a végtelen, hatalmas, örök Isten kezében vagyunk, és körbe vagyunk véve, és ebben a világban vagyunk, de nem a világból vagyunk, és hogy Krisztus bennünk van, és hogy nincsen egyetlen egy olyan dolog sem a jövőnkben, amire ne lenne Istennek egy tökéletes gondoskodása a Krisztusban, a miénk. Bármivel is fogsz találkozni, bármivel is fogok találkozni. Ott lehet az a nyugalmam, hogy ő már gondoskodott. Most már csak meg kell engednem, hogy a Krisztus bennem lévő élete kiáradjon, munkálkodjon. És csak lehet egy nyugalmam, egy hit nyugalmam, egy örömöm, egy békességem. Közösségben lehetek az ő szeretetével. Közösségben lehetek abba atya bensőségesen Istennel és az ő szeretetével. És van gondoskodásunk, ez is egy örökség, ez gondoskodás. Igen, van egy logisztikai kegyelem, de most ebben nem megyünk bele, úgyhogy figyeljetek, annyira gazdagok vagyunk, és itt vagyunk novemberben, egy kicsit ködös, egy kicsit ilyen, egy kicsit olyan, egy kicsit amolyan, és tudod mit? Ó, hogy nyissa meg a szívünknek a szemeit, ó, hogy adja meg nekünk a bölcsesség és kijelentésnek a szellemét, hogy lássuk. És ezért imádkozom a saját életemben, imádkozunk egymásért, imádkozunk magunkért, imádkozunk a testvéreinkért, hogy lássuk. És amikor látjuk, akkor Istennek a gyülekezete, Krisztusnak a gyülekezete feláll, bátorodik, bátorít, lép előre, újabb területeket vesz, foglal el, mert tekintélye van, mert tudja, hogy mi az öröksége, mert tudja, hogy kicsoda ő Krisztus, mert tudja, hogy mi mindene van, és él is vele. Úgyhogy éljünk mindezekkel, hit által, a Szent Szellem által, amiket ő nekünk adott. Amen. Amen. Hallom is, ahogy mondjátok. Amen. Úgyhogy, hát köszönjük neked, Urunk. Köszönjük neked a te igédet. Köszönjük a te igédnek a gazdagságát. Köszönjük azt, Uram, hogy olyan sok mindent ajándékoztál nekünk, hogy be se tudjuk fogni. És Uram, imádkozom azért, hogy taníts mindannyiunkat egyenként a kezünket a harcra, hogy hogyan tudjunk élni azokkal, az ajándékokkal és örökséggel, amit te adtál nekünk. És Uram, tökéletes gyakorló terepen vagyunk. Uram, add, hogy a te néped lásson és felkeljen, és ennek a tekintélyben járjon. Jézusnak a nevében kérünk erre. Amen. Amen. Na hát még mielőtt elbúcsúznék, és lenne a közösségünk Jitsin, hogy mondjam, az, hogy jövő héten szerdán ugyanígy 18:30-kor folytatni fogjuk a tanítást az Efézusi levélből, és jövő héten tovább megyünk, mert ott van a harmadik dolog, amiért imádkozik az apostol, hogy meglássuk, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma irántunk, akik hiszünk, úgyhogy erről a hatalomról fogunk beszélni, és hogy ez mit jelent, hogy rányíljon a szemünk, úgyhogy folytassuk együtt, és elmélkedjünk ezeken a részeken, gondolkodjunk, engedjük, hogy Isten megszólítson bennünket, és ne felejtsétek el, hogy pénteken a Pásztor Brian 18 órakor a bibliaiskolai óráját el fogja kezdeni, úgyhogy Brian a gyógyító kapcsolatokról fog beszélni. Holnap a Facebookon egy promó videó fog ezzel kapcsolatban kijönni, amit ő készített, és elmondja, hogy mi mindenről fog majd tanítani. És persze mindez magyar fordítással lesz. Úgyhogy, ja, csak hálásak vagyunk. És aztán vasárnap is találkozunk, 16:30-kor, és keressük egymást, hívjuk egymást, bátorítsuk egymást, legyünk közösségben, és használjuk ki ezt az online gyülekezeti időszakot. Oké? Úgyhogy most csak nagy-nagy áldás lenne, ha minél többen tudnánk csatlakozni a Jitsi közösséghez. Úgyhogy mutatom, hogy mit kell beírni, de azon tűnődöm, hogy lehet, hogy ez teljesen fordítva van, mint ahogy el tudnátok olvasni. Úgyhogy azt fogod beírni, vagy ha benne vagy a belső csoport, Bibliaszó Budapest belső csoportba, akkor rá fogsz kattintani egy 5 perc múlva, már rákattinthatsz a linkre, és akkor bent leszünk a Bibliaszó szobába. Hogyha pedig nem vagy ott, akkor beírod, hogy meet.yit.si/B Biblia/S szól. Oké? Úgyhogy ez, és hát egy fél órát legyünk közösségben, egy 40 percet, amennyit az Úr ad, legyünk közösségben, beszélgessünk, hogy ki mit kapott, és legyen egy nagyszerű közösségünk. Úgyhogy Isten áldjon benneteket, jó volt ilyen módon is együtt lenni. Isten áldjon, sziasztok, találkozunk.